5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A következő héten minden nap publikál adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Hétfőn az ipari termelői árak márciusi alakulása jelenik meg. Kedden a turisztikai szálláshelyek forgalmáról érkeznek friss számok. Szerdán ipari termelési adatok, valamint a lakásépítések és engedélyek statisztikái látnak napvilágot. Csütörtökön a kiskereskedelmi forgalom márciusi adatait teszik közzé. Pénteken az áprilisi inflációról publikál jelentést a hivatal. Ugyancsak pénteken jelenik meg az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyors jelentés. A legutóbbi adatok szerint az ipar teljesítménye csökkent, miközben a kiskereskedelem bővült. Az infláció márciusban éves alapon 1,8% volt. Az államháztartás hiánya március végére meghaladta a 3400 milliárd forintot. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt. Erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es asszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Fordulóponthoz érkezhet az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara. Egy friss tanulmány szerint az ország kedvező helyzetben van a régióban, de szemléletváltásra van szükség. A dokumentum átfogóan vizsgálja a szabályozást, a járműállományt és a környezeti hatásokat. Kiemelik, az elektromos autók valós megítéléséhez teljes életciklusukat kell figyelembe venni. Bár gyártásuk energiaigényesebb, használat közben alacsonyabb kibocsátásuk ezt kiegyenlíti. A kamara integrált ösztönző rendszert javasol, amely a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat is összehangolja. A jövőben a támogatásoknál a tényleges használat és a mérhető hatás kerülhet előtérbe. Kulcs szerepe lesz a megújuló energiának és a töltő infrastruktúra fejlesztésének is. A kamara szerint megfelelő stratégiával Magyarország akár alakíthatja is a régiós trendeket. Küszöbön állhat a történelem egyik legnagyobb fegyvervásárlása. Ukrajna akár 150 Gripen vadászgépet szerezhet be. Az üzlet finanszírozását egy 90 milliárd eurós uniós hitel biztosíthatja. Ezt a forrást korábban Magyarország blokkolta, ami bizonytalanná tette a megállapodást. A vétó feloldása után azonban megnyílt az út a szerződés véglegesítése előtt. A svéd Saab vezérigazgatója szerint az ügylet akár még idén lezárulhat. A felek már korábban szándéknyilatkozatot írtak alá Zelenszkij elnök látogatásakor. A megállapodás értéke több 10 milliárd euró lehet, és Svédország történetének egyik legnagyobb fegyverüzlete. Ukrajna a hitel jelentős részét fegyverbeszerzésekre fordíthatja. Az első repülőgépek érkezése akár már 2026-ban megkezdődhet. Elemzők szerint a döntés komoly nemzetközi, gazdasági és politikai érdekeket érint, írja a vg.hu.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Aki nem téved, az nem remél.
Az nem remél.
Az útszíli táblák csak jelzések, mi szélom nincs honnan elkések. Leülök órákra, percekre, rászoktam megint a versekre. Szívem szeszélyes útra visz, egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. És útra visz, egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Eltévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világon. Kívül belül zűrzavar, nem jutunk haza egy hamar. Eltévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világon. Kívül belül szűrzavar, nem jutunk haza egy hamar. Akadsz, hogy valaki elkísér, kiderül út közben, hogy mennyit ér. A rám bízott titkokat elhagyom.
Sírok is néha, de nem nagyon,
de nem nagyon, de nem nagyon leszek okosabb semmivel. Úgy érzem mégis, hogy menni kell. Félek, hogy egyszer majd megállok. Félek, hogy egyszer majd kiszállok. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol.
Elévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világom. Kívül belül zűrzavar, nem jutok haza egy hamar. Eltévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világom. Kívül belül zűrzavar, nem jutok haza.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, Balázs Alexandra. Ismerik Mártonfi Benke Márta festőművészt? Nem. Ő az, aki megvásárolta azt az ingatlant, amely a Kunszentmártonban lévő Fekete István emlékháznak ad otthont. A helyről utólag derült ki, hogy annak a családnak a háza mellett található, amelyben oly gyakran időzött Fekete István kunszentmártoni tartózkodása idején.
Én ennek a Városvédő Egyesületnek, aminek a Barna Gábor az elnöke, tagja vagyok pár év óta, együtt dolgozunk, és tudtam, hogy ők, mert nem tőlem indult ez az ötlet, hogy dédelgették az álmot, hogy Fekete István szobát, bármit, csak valami emlékhely létrejöjjön itt Kunszentmártonban, de azért nem sikerült, mert nem találtak megfelelő helyiséget. Vagy a tulajdonviszonyokkal volt baj, vagy azzal, hogy annyira rossz állapotban volt, hogy úgy láttuk, hogy az képtelenség, azt mi nem tudjuk felújítani. És akkor innen jött az ötlet, hát itt ez a nagy ház, elfér benne a Fekete István szoba is. Így az egyesülettel megállapodtam, hogy így együttműködve létrehozzuk ezt a Fekete István szobát itt Kunszentmártonban. És hát ez fantasztikus volt, mert nem is említette senki, sőt, aki most a szomszéd ház tulajdonosa, még ő sem tudta. Tehát ez a Barna Gábor kitartó nyomozásának, kutakodásának köszönhető, hogy egyszer csak azzal állított haza Budapestről, képzeljem el, a szomszédos házba járt esténként Fekete István. Csodálatos véletlennek éreztem, vagy a sors kezének, nem is tudom, minek nevezhetném. De valóban így van, hogy nem tudtunk róla.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kunszentmártonban a Köröspart közelében avatták fel a Tüskevár emlékházat, amely Fekete István író előtt tiszteleg. A ház története meseszerű. Mártonfi Benke Márta kunszentmártoni festőművész vásárolta meg az ingatlant, eredetileg galériát szeretett volna nyitni benne. Később azonban kiderült, hogy a szomszédos házhoz, a kis családházához járt esténként Fekete István vacsorázni, beszélgetni. Mivel a Városvédő Egyesület régóta kereste az emlékszoba kialakításához méltó helyet, adódott az ötlet, legyen ez az épület az emlékezés otthona.
Nagyon érdekes, mert nem ezzel a tervvel indult a háznak a megvásárlása, illetve rendbehozása, felújítása. Én bennem élt egy olyan álom, mondjuk így, hogy megőrzöm a gyermekkorom korát, tehát azt az időszakot, amit itt töltöttem Kunszentmártonban, és elsősorban a nagymamámnál. Sajnos ötödikes vagy hatodikos koromban elköltöztünk Kunszentmártonból, de utána én mindig visszajöttem a nyári szünetekben, és én nagyon szerettem az itteni környezetet, ezt a tájat, ezeket az utcákat, és a nagymamáméknak pontosan ilyen házuk volt, mint ez a Fekete István emlékhely. Tehát én ezért néztem ki ezt a házat először, hogy megőrizzem a nagymamám emlékét, mivel ugye a családi ház az más kezébe került, aztán meg is semmisült, ezért volt erre szükség, hogy én egy új helyen emlékezzek vissza arra az időszakra. Na most ez így indult, hogy én ezt megvettem ezt a házat, főként azért, mert a kemencét is meghagyták benne. Ez egy nagyon-nagyon jó állapotú, módos paraszt családnak a háza volt, és igazából nehezen sikerült megvennem, mert a egyetlen tulajdonos, aki Budapesten él, nagyon ragaszkodott hozzá. Nem azért, hogy ő itt akarna élni, vagy itt nyaralna, vagy bármi célja lett volna vele, hanem érzelmileg nem tudott sokáig elszakadni tőle. aztán sikerült megállapodnunk, megvettem, és úgy indult, hogy én berendezek ott egy szép kis galériát az egyik szobában, a másik szobában pedig egy olyan helyiséget, ami a nagyszülőké volt, két ágyal, szentképekkel a falon.
Tiszta szoba?
Igen, így van. Tehát ez egy kicsit ilyen néprajzi jellegű lett volna. Igen.
És aztán változott a terv?
Azért változott, mert közben én ennek a Városvédő Egyesületnek, aminek a Barna Gábor az elnöke, tagja vagyok pár év óta, együtt dolgozunk, és tudtam, hogy ők, mert nem tőlem indult ez az ötlet, hogy dédelgették az álmot, hogy Fekete István szobát, bármit, csak valami emlékhely létrejöjjön itt Kunszentmártonban, de azért nem sikerült, mert nem találtak megfelelő helyiséget. Vagy a tulajdonviszonyokkal volt baj, vagy azzal, hogy annyira rossz állapotban volt, hogy úgy láttuk, hogy az képtelenség, azt mi nem tudjuk felújítani. És akkor innen jött az ötlet, hát itt ez a nagy ház, elfér benne a Fekete István szoba is. Így az Egyesülettel megállapodtam, hogy így együttműködve létrehozzuk ezt a Fekete István szobát itt Kunszentmártonban.
És az csak utána derült ki, hogy egyébként a szomszédos ház azé a kis családé volt, akikhez járt esténként maga Fekete István vacsorázni és beszélgetni.
Igen, hát ez fantasztikus volt, mert egyikünknek se jutott ez eszébe, sőt, nem is említette senki, sőt, aki most a szomszéd ház tulajdonosa, még ő sem tudta. Tehát ez a Barna Gábor kitartó nyomozásának, kutakodásának köszönhető, hogy egyszer csak azzal állított haza Budapestről, hogy képzeljem el, a szomszédos házba járt esténként Fekete István. Csodálatos véletlennek éreztem, vagy a sors kezének, nem is tudom, minek nevezhetném, de valóban így van, hogy nem tudtunk róla.
Ugye az emlékház az nem a teljes életművét mutatja be Fekete Istvánnak, hanem kifejezetten a Kunszentmárton éveket. Ezzel egyébként tisztában voltak valamennyire, hogy Kunszentmártonhoz mennyire kötődött Fekete István, vagy ez Barna Gábor néprajzkutatónak köszönhető, hogy fényderített erre?
Igen, tisztában voltunk, és nem vagyunk az első fecskék. Én voltam a legtudatlanabb, mivel nem itt éltem Kunszentmártonban. Gyerekkoromban, ahogy említettem, elköltöztünk, majd középiskolába ide jártam, és hát a 2000-es évek elején kezdtem ismét visszajönni a szülőföldemre, akkor is inkább alkotótáborba, kiállításokra, és én akkor találkoztam azzal a táblával, ami a város széli utcának a végén áll, az volt valamikor a mezőgazdasági szakiskola, és ugye ott tanított Fekete István, és az akkori Városvédő Egyesület 1989-ben egy táblát állított, amin rajta áll, hogy 2 évet ebben az iskolában tanított Fekete István. Hát én nem akartam hinni a szememnek. Semmit nem hallottam erről, se gyerekkoromban, se középiskolában. Senki nem említette. Komolyan legyökerezett a lábam, mert ez számomra egy olyan érzés volt, ugye én irodalmat tanultam, rengeteg Fekete Istvánt olvastam fiatalabb koromban. Nagyon szerettem az állatregényeit, a ballagó időt, rengeteg elbeszélést olvastam tőle, tehát én tisztelője, szeretője vagyok ennek az írónak, és akkor ott állok, és látom, hogy úristen, ez a nagy író itt élt Kunszentmártonban közöttünk, és én ezt nem is tudtam. Na most a többiek azért tudták, még ha mélységében nem is, hogy mit csinált, hogy a Horgász Egyesületet Fekete Istvánról nevezték el, akkor könyvklubban, könyvtárban szintén Fekete István könyvklub, Fekete István művekből olvasnak fel időnként, sőt, utcát neveztek el Fekete Istvánról, tehát az emlékezete azért megvolt, gondolom a értelmiségi körökben, egy-két pedagógus, a könyvtárosok, de azért ez nem volt olyan kézenfekvő, meg ilyen elterjedt dolog itt a városban, hogy Fekete István 2 évig itt élt.
És miért pont Tüskevár lett az emlékháznak a neve?
Igen, ez jó kérdés, mivel a Tüskevár ugye nem ide kötődik, tehát nem is itt játszódik. Két okból, az egyik az, hogy itt kezdte írni a Tüskevár című regényét, a másik ok pedig, hogy talán a legismertebb. Tehát ezt kiejtjük, hogy Tüskevár, akkor szerintem mindenkinek rögtön beugrik, hogy Fekete István. Gondolkodtunk mi más néven is, ugye a Kelét és a Lutrát írta itt. Volt egy ilyen terv, hogy Lutra Park, ehhez hasonló, de végül ezért döntöttünk a Tüskevár mellett, hogy ez egy rendkívül ismert regény cím, és be tudják az emberek egyből azonosítani, még ha nem is tesszük hozzá egy Fekete István emlékhely, de hogy valószínű Fekete Istvánhoz kötődik.
Igen, és hát rengeteg minden látható itt, hiszen a kiállítás ugye dokumentumokon, óravázlatokon, fotókon és osztályképeken keresztül idézi fel Fekete Istvánnak a mindennapjait. És ha jól tudom, akkor azért egy gyűjtemény is található itt, méghozzá az ön állat és növény ábrázolásai a festmény gyűjteménye, mert aki esetleg nem ismerné Mártonfi Benke Mártát, annak el kell mondanunk, hogy ön festőművész.
Igen, igen. Összekötöttük a két dolgot. Tudnélik, ugye abból indult, hogy kis galériát terveztem itt létrehozni, és gondolkodtunk, hogyan lehetne ezt összekapcsolni a Fekete István életművel. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz, mert Fekete István könyvei a humánum mellett ugye nyilván a természet szeretetéről, a természet alapos megfigyeléséről, az ember és természet viszonyáról szólnak. Most én úgy vélem, mivel magam is az a fajta festő vagyok, aki a természetből indul ki, és hát rengeteg festő, sőt, hát szerintem majdnem minden festő alapnak tekinti a természet megfigyelését, a természet színeit, formáit. Az egy más kérdés, hogy aztán milyen stílusban, felfogásban vetíti a képre, de ez alapvető, alfája, omegája a képzőművészetnek, a természet megismerése és ábrázolása. Na most én évek óta gyűjtök olyan munkákat, nyilván a saját munkáim is benne vannak, mert, mint ahogy mondtam, szívesen festem a természet jelenségeit, évszakokat, tájat, sőt állatokat is, főként házi állatokat, amik körülvesznek, és nagyon sok olyan kollégát, kortárs festőt, grafikust ismerek, aki hasonlóképpen a természetet akár reális úton fogalmazza meg, akár szürreális módon, absztrakt módon. Mindegy, én ezeket a műveket szorgalmasan gyűjtögettem, sőt, amikor kialakult, vagy megbeszéltük ezt a tervet, hogy Fekete István emlékház lesz ebből a kis paraszt épületből, akkor tudatosan kezdtem gyűjteni porcelánokat, kerámiákat, szobrokat, festményeket, grafikákat. És ebben tényleg sok minden nagyon-nagyon komoly, szép mű szerepel, többek között Szőnyi István grafikái, de mondhatnám a kortársok közül, mint például Rádóczi Gyarmati Gábor, tőle van a legtöbb mű. Sajnos ő a tavasz folyamán elhunyt, pedig nagyon várta az emlékház megnyitását. Annál is inkább, mert ő készített egy vadászati körképvázlatot, amit még a, jól emlékszem, azt hiszem 21-ben volt a vadászati világkiállítás. Megrendeltek tőle egy körképet, aminek a címe a vadászat története. Ez egy körépületben készült volna el 60-ban, és Gábor meg is szervezte már a festőcsapatot, akik freskószerűen megfestik ebbe a körépületbe, de aztán valami miatt ez meghiúsult, de a gyönyörű vázlata megmaradt, ami 7 méter hosszú. Oh. Igen, és ezt kiállítottuk az egyik helyiségben. Nem pontosan a házban, hanem az udvaron volt egy istálló, amit szintén felújítottam, és ott tudtuk kiállítani ezt a körképet. Ez az egyik legértékesebb darabja a gyűjteménynek. És hát ezen kívül még nagyon sok Gárdóczi Gyarmati Gábor képünk van, de emellett mondom, sorolhatnám kunszentmártoni festő, környékbeli festőktől, Budapesten élő festőktől, elsősorban kortárs művészektől.
És azért nem egy olyan emlékházat hoztak létre, ahol tényleg csak fotók láthatók, vagy dokumentumok, hanem az udvarban például létrehozták a Tüskevár regényből ismert kunyhó másolatát.
Igen, igen. Hát ezt a Horgász Egyesületnek köszönhetjük, hogy fölépítette ezt a halászkunyhót. Őszintén szólva mondhatnám, szinte ennek van a legnagyobb sikere. Mindenki bemegy, szétnéz, és egy nagyon érdekes dolog történik. Most már van egy kis tapasztalatom, ugye szeptemberben megnyílt az emlékház, sokan eljöttek már, és le is jegyeztem magamnak ezt a gondolatot, hogy akik belépnek ebbe a halászkunyhóba, rögtön azt jegyzik meg, hogy milyen jó el lehetne élni egy ilyen kis kunyhóban. Itt volt egy kisebb társaság, aki mondta, hogy hú, micsoda nyaralókat építenek itt is a Holtág partján, pedig hát milyen jó el lehet élni egy ilyen kis halászkunyhóban. Tehát, hogy nem csak a tárgyak, a fontosak, amiket kiállítottunk, azok a halászati eszközök, amiket ugye ma már nem igen használnak, nincs is folyami halászat, hanem a légköre az egésznek, tehát ennek a nádkunyhónak az a természetes, emberi. Talán ezt éreztem annak idején én is gyerekkoromban a nagymamám égházában.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mártonfi Benke Márta festőművésszel. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Hűvös van a város áll, tömeg van, nincsen mámor, behúzva minden szárny, semmi sincs már az elmúlt nyárból. Körötted füst és sár, megint csak lennél máshol, elégett wolfram szál, ez maradt meg az éjszakából. Ez így most bent, hosszú zápor,
az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni görökre, mi lett a körökkel, amiket leírtál, némelyik visszatudál, mint egy eltévedt visszafutár. Menni kéne, de a távolság sokba van. Befele utazol, a szemhújba van. Édes élet, egy cukor kávé. Ennyi tud lenni most kb.
Világgel mennék veled, kékre festeném az eget. Én valóra váltanám neked, ha nem találod a helyet. Én világgel mennék veled, ha nem szel időd a telet.
hölgyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Viktor Súlyog Tamás köztársasági elnöknek írt levelében azt közölte, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. A levelet Gulyás Gergely tette közzé. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szerint a bíróság politikai döntést hozott, amely sérti a tagállami szuverenitást. Úgy fogalmazott, Magyarország alkotmányos önazonosságát is veszélyezteti az ítélet. A kormányfő szerint az Európai Bizottság által indított eljárás a gyermekvédelmi törvény módosításait támadta. Az Európai Unió bírósága ezt az eljárást áprilisban hozott ítéletével zárta le. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a döntés figyelmen kívül hagyja Magyarország alaptörvényét. A kormány álláspontja szerint a gyerekek védelme minden más jogot megelőz. A kabinet úgy véli, az ítélet sérti a nemzeti hatásköröket és az oktatás szabadságát. Latorcai Csaba szerint nem engedhető meg, hogy az egészségügyet üzleti alapon irányítsák. A KDNP ügyvezető alelnöke Facebook bejegyzésében élesen bírálta a Tisza kormány egészségügyi elképzeléseit. Úgy véli, a gazdasági miniszter túl nagy befolyást kapna az egészségügyi döntésekben. Szerinte ez azt jelzi, hogy nem szakmai, hanem más szempontok kerülnének előtérbe. Latorcai szerint már most feszültségek látszanak a leendő kormány tagjai között. Kifogásolta, hogy egyes döntések szakmai egyeztetés nélkül születnek. Bírálta azt is, hogy miniszterek közösségi médián keresztül üzennek egymásnak. Úgy fogalmazott, az egészség nem üzlet, hanem alapvető társadalmi érték. Szerinte a tervezett rendszer komoly kérdéseket vet fel az egészségpolitika jövőjéről. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. A nyaraló övezetekben csökkent az ingatlanok iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest, közölte az ingatlan.com. Az elemzés szerint a visszaesés több térséget is érintett, de eltérő mértékben. A Balatonparton 2021 és 26 között jelentős, mintegy 59%-os kereslet csökkenést mértek. Éves szinten is visszaesés látszik, mind az északi, mind a déli parton. A Tiszató térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaralópiac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, esetleg erős lökések. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. A legalacsonyabb értékek 3 és 10 fok között alakulnak.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Mártonfi Benke Márta festőművésszel, a Kunszentmártonban nemrég megnyílt Fekete István emlékházról. Egyébként az, hogy ez az emlékház megvalósult, ez valahol az ön álma is volt, mert szeretett volna, ahogy mondta, a gyerekkorának egy emléket állítani, és ennél azért sokkal több sikerült.
Igen, hát ettől egy kicsit én is megijedtem. Nem mondanám, ezt tartottunk egy nagy összejövetelt. Azokat az embereket hívtuk meg az emlékházba, akik segítettek a létrehozásban. És éppen nekik mondtam el, hogy igazából nem ez volt a nagy álmom. Inkább úgy mondanám, hogy amikor ez úgy megszületett a fejünkben, hogy akkor ezt a házat Fekete István emlékének szenteljük, akkor egy szép terv született meg a fejünkben, és ezt a szép nemes tervet megpróbáltuk megvalósítani. Őszintén szólva, mivel én nem is tudtam sokáig, hogy itt élt Fekete István, az viszont igaz, hogy amikor belefogtunk, nekem egy picikét más volt az elképzelésem, mondhatnám ilyen modern szóval, hogy lájtosabb. Én gondoltam egy szobára, ahol megmutatunk néhány tárgyat. Azt nem tudtam, hogy milyen tárgyat, mert sajnos elég nehéz volt bármilyen dokumentumhoz hozzájutni, és hát ugye Fekete István nem úgy élt itt ezt a két évet, ez neki egy átmeneti időszak volt, nem volt saját háza, saját lakása, egy szolgálati lakásban élt, tehát nem voltak olyan tárgyai, amik itt maradtak volna. Az én elképzelésemben pedig mégis olyasmi élt, hogy írógép, íróasztal, fotók, és akkor jött a néprajz professzorunk, Barna Gábor, aki nem szólt ugyan semmit, csak mosolygott az én elképzelésemen, és ő elkezdett kutatni, dolgozni a témán, miközben én nyilván a másik oldalt, a felújítást vezettem, meg gyűjtögettem a művészeti tárgyakat, de az abszolút neki köszönhető, hogy professzionális lett a dolog. Amitől én kicsit meg is ijedtem, mert ez már szinte egy kis intézmény, amit rendben, hogy megnyitottuk, de mi lesz utána?
De hát van élete, ugye? Mert hogy folyamatosan látogatják, és ha jól tudom, akkor majd rendezvények is lesznek itt. Tehát a jövőnek a feladata az, hogy akár író-olvasó találkozók legyenek itt. Mert azért az irodalom, ahogy ön is mondta a beszélgetésünk elején, nem áll öntől távol. Tehát volt ön középiskolai tanár, újságíró, könyvkiadással is foglalkozott, több könyve is megjelent.
Igen, hogyne, hát én irodalom tanárnak készültem. Voltam is magyar történelem szakos középiskolai tanár a végzettségem. Persze szívemhez nagyon-nagyon közel áll. Első naptól vannak látogatók, megdöbbentő, hogy messziről eljönnek emberek. Szigetszent Miklósról, Budapestről. És megkérdezem, hogy csak ezért jöttek? Azt mondták, csak ezért. De miért? Tettem fel a kérdést. Hát mert szeretik Fekete Istvánt.
Igen, szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretné Fekete Istvánt.
Igen, és most újra éreztem, hogy valami olyan pontra tapintottunk rá. Egy olyan nagyszerű dolgot találtunk, hogy végre valaki, egy nagy ember, aki itt élt nagyon szerényen, alázatosan közöttünk, sokan tényleg nem is tudták, még a kollégái közül sem. Az egy dolog, hogy az irodalom történet hogy ismeri el, meg hogy ismerte el, az egy külön kérdés. De az olvasó közönség, és ebbe beletartozik a gyerekektől kezdve az idős emberekig, azok mind egyöntetűen szeretik, úgy beszélnek róla, mint példáról, emberi példáról, írói példáról. Tehát ez egy annyira csodálatos érzés volt, és hogy ilyen szerencsénk van, mert ezt nem lehetett volna erőltetni, hogy semmi köze Fekete Istvánnak, de mi akkor is csinálunk egy emlékhelyet. Nem, ő itt élt, és büszkék lehetünk erre. És az itt élők is büszkék lehetnek, ugye nagyon nehéz a vidéki embernek az identitását meghatározni, vagy egyáltalán, hogy önbizalma legyen, valljuk be azért, megvan ez a kettőség az országunkban, a vidéken élők, Budapesten élők, és a vidéki emberben szerintem alapvetően van egy kisebb rendűségi érzés. Lehet ezen meditálni, vitatkozni, talán magamból indulok ki, hogy tényleg milyen küzdelem, mint festőnek is, Budapesten jelen lenni, vagy egyáltalán a magyar képzőművészeti életben jelen lenni vidékiként. És én most úgy érzem, hogy ez az emlékház, hogy egy újabb dolog, ami érték itt a mi városunkban, azon felül, hogy számtalan értéke van még ennek a kisvárosnak, ez növelheti az itt élők önbizalmát.
Igen, meg én úgy gondolom, hogy azért egy nagyvároshoz képest egy kisebb településen például a szellemi életet fönntartani. Ugye a fiatalok nagyon sok esetben a kis városokat, kis falvakat elhagyják, mert a megélhetés, a jobb lehetőségek miatt nagyobb városokban költöznek. Tehát nagyon nehéz egy kisebb településen pezsgő szellemi életet létrehozni. És azért önök ezen is dolgoznak, ön ugye alapító tagja a Kunszentmártoni Művésztelepnek, Barna Gábor néprajzkutatóval, amikor beszélgettem, ő mondta, hogy dolgozni fognak azon, hogy ez az emlékház ne csak egy emlékházként álljon ott, hanem élettel tudják megtölteni mindig.
Igen, igen, ez így van. Ez a följebb való tervünk, ami évek óta formálódik, és mert van nekünk ugye egy másik emlékhelyünk, ami hasonló fontosságú, és valóban helyhez kötött, ugye a kitelepítettekről szóló kiállítás, és mi egy évben nagyon sok programot meg is valósítottunk, kiállításokat, előadásokat, különböző bemutatókat, találkozókat. Gyakorlatilag tényleg úgy dolgozunk, mint egy közösségi ház. Az emlékhelynél is ez a terv, hogy gyerekfoglalkozások is lesznek, sőt, már volt egy előadásunk Víz és Élet címmel a víz szerepéről, hát különösen itt, hogy az Alföld déli részén, meg hát az egész Alföldön iszonyú szárazság van, tehát ez egy létkérdés napjainkban, és szeretnénk ilyen kérdésekkel is foglalkozni. Itt két kérdés, ami nagyon elgondolkodtató. Az egyik ugye, hogy ki csinálja mindezeket. A másik meg nagyon nehéz az embereket megmozgatni.
Igen.
Fiatalok nem érnek rá, amit én maximálisan megértek, főleg ugye akik családfenntartók, vagy eljárnak innen munkába, azokat nagyon nehéz bevonni, de hát azért nem reménytelen.
Festeni mennyi ideje van?
No, ez a harmadik kérdés. Tavasszal kezdtük igazán a nagyobb munkát. Ugye a harmadik éve készülünk, mert először megvettem a házat, kipakoltuk, a következő év volt a felújítás éve, és akkor elhatároztuk, hogy megcsináljuk őszig, hogy ősszel meg lehessen nyitni ezt az emlékhelyet. Tavasz óta én nem jutottam be a műtermembe, amit nagyon fájlalok, és ez is egy óriási kérdést vet föl, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy tudnánk úgy működtetni az emlékhelyet, hogy minél több segítséget bevonva, hogy ne Barna Gábornak kelljen idejönni mindig tárlatot vezetni, ne nekem kelljen állandóan szaladgálnom. De hát ez már a mi saját gondunk, de bevallom, hogy nem tudtam festeni. És itt vannak az adások, részt veszek általában országos kiállításokon, a festészet napi kiállításokon. Női vonal van egy ilyen című, ahol csak nők állítanak ki az egyik Pesti Galériában. Akkor beléptem a Budakeszi Egyesületbe, a Keszi Artba, ott karitatív kiállítás lesz, mindenhová képet kell adni, és nem tudtam dolgozni. Noha sok képen van, rengeteg a kiállítási kép, ami ilyen hatalmas méretű, amit nem mindig tudok ilyen célra odaadni.
Hát meg én úgy gondolom, hogy aki festő, annak azért kell ez az elvonulás, hogy tudjon alkotni. Az íróktól szokták megkérdezni, hogy könnyen írsz, vagy nehezen írsz. Ön könnyen fest?
Én egyáltalán nem festek könnyen. Épp ez a gond, hogy sokkal több időre van szükségem, tehát több idő nekem a rákészülés, vagy a gondolkozás, vagy abba a világba való elmerülés, mint maga a festés. Amikor már eljutok, az már egy olyan érzés, addig a szorongástól kezdve mindenféle érzés átélek, de ahhoz tényleg teljes elvonultság kell. Eddig is úgy festettem, hogy beosztottam a napjaimat nagyon szigorúan, mindent egy nap megpróbálok elintézni, ami elintézni való, hogy amikor már bemegyek a műterembe, ne az járjon a fejembe, hogy be kell egy számlát fizetni, vagy ezt kell elintézni, vagy azt kell elintézni. Persze így is történnek dolgok, amik kilendítenek. Na de ez az év erre egyáltalán nem volt alkalmas. Egy napot nem tudtam kivenni magamnak, és hát nem is elég egy nap. Hát itt nekem ez egy óriási választás volt. Most pont ezelőtt állok. Hogyan is tudom az életemben ezt megoldani, vagy beilleszteni ezt az új tematikát, az emlékházat, úgy, hogy azért alkotni is tudjak, megírni is. Van egy folyóiratunk, a Magyar Múzsa, Pesten készítjük. Ez egy konzervatív, kulturális folyóirat, sokan készítjük. A képzőművészeti rovat az enyém, ami azt jelenti, hogy van 12 színes oldalam, és minden számban én egy kortárs képzőművészt mutattam be. Ami azt jelenti, hogy én elmegyek a műtermébe, ott vagyok vele fél napot, megnézem, hogy dolgozik, kikérdezgetem, az életéről beszélünk, és utána erről egy nem teljesen riportot, hanem riport és tanulmánynak a vegyületét, mert be is mutatom nyilván a művészetét, de az életútját is, azt én megírtam. Na most erre is alig tudok időt szánni, úgyhogy a festésről még mindig nem lehet szó.
Igen.
De hiányzik.
Igen, ezt maximálisan meg tudom érteni. Én egyet tudok mondani, hogy azt kívánom, hogy találjanak olyan önkénteseket, akik szívvel, lélekkel tudják segíteni az önök munkáját, mert azt hiszem, hogy itt ez lenne a legnagyobb segítség, hogy ön is a figyelmét és a tudását, az életét annak tudja szentelni, amit igazán szeret, mert az egy dolog, hogy a szívének egyik csücske ez az emlékház, de azért a festészet az, ami az igazi.
Igen, hát ez nagyon jól érzékeli, és talán nem is kellene erről beszélni, de beszélek róla, mert ugye nyilván ki kívánkozik belőlem, főleg amikor arról van szó, hogy a nagy álmom valósult meg. Igen, hát egy álom megvalósult valóban, és nagyon örülök, hogy ezzel a közös munkával létre tudtuk hozni, de én azért a festészetben meg az írásban vagyok igazán otthon, ott találom meg önmagam, és hát örülök nyilván, hogy a közösségnek is segíthetek, ez egész életemben kísért engem. Soha nem vontam ki magam a közösségi feladatok alól, sőt, mindig élen jártam benne, de valóban így van, nagyon jól fogalmazta meg, hogy a festészet igazából már oda szeretnék visszatérni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Kunszentmártonban nemrégiben nyílt Fekete István emlékházat és annak egyik megálmodóját, Mártonfi Benke Márta festőművészt ismerhették meg.
Odafenn egy felhőnővel lóg a lábunk, talán ott semmi sem idegen, lejövünk, két lelket megtalálunk. Ránk feszül a figyelem,
ha valamit szeretnéd,
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, elérkezett az idő, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Next.